Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Prószéki Gábor, matematikus, nyelvész, egyetemi tanárt, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatóját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket, Bodor Györgyatyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábor, egyetemi tanárt is. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkkal megemlékezünk a Magyar Tudomány ünnepéről. Adásunk témája a számítógépes szövegelemzés lesz. A Magyar Tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos Akadémia 1997 óta emlékezik meg, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, amelyen 1825-ben gróf Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. A Magyar Tudomány ünnepén Magyarország számos városában és a határokon túl is több hetes rendezvénysorozaton várják az érdeklődőket. Meghívott vendégünk dr. Prószéki Gábor a Magyar Tudomány ünnepe rendezvénysorozaton belül kiemelt előadást fog tartani 2017. november 13-án. Azt gondolom, hogy meg is mondhatom a címet, ugye, az előadás címét. Túl a nyelven, túl a beszéden, az emberi kommunikáció rejtett rétegeinek feltárása mesterséges intelligenciával címmel. Kérdezem a professzor urat, hogy beszéljen nekünk, illetve arra kérem, hogy beszéljen arról, hogy mivel foglalkozik konkrétan, és mit jelent az ön munkásságában az interdisziplinaritás.
Hát köszönöm a szót, és azt hiszem, hogy ez nekem egy tipikus kérdés, egész életemben így két dolog összeért, a számítógép meg a nyelv, és ezért nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, és mindig el kell mondani, hogy azért a nyelvet általában, amikor leírják a nyelvészek, akkor egy másik embernek teszik ezt, legyen az nyelvtanuló, vagy az anyanyelvet beszélő, és van benne egy ilyen kis összekacsintás, hogy te is homo sapiens, én is homo sapiens, tehát nyilván érted, amit mondok, és nem írunk le mindent, mert emberek vagyunk. Ha a számítógép jön be, mint partner a dologba, akkor kiderül, hogy ő semmit nem tud abból, ő egy másodpercet nem volt homo sapiens, ő nem volt egy éves, két éves, őnek is szövegek vannak, ez az ő világa, de nincs mögötte világismeret, nincs mögötte jelentés, csak puszta betűsorozat, vagy hangzó esetben hangsor. És azt elmagyarázni a gépnek, hogy tulajdonképpen mi az, amit mi akkor tudunk, amikor megértünk egy mondatot, az nagyon nehéz, mert a hagyományos nyelvész ilyen kérdést nem tesz föl, mert az ő partnere, még egyszer mondom, a másik ember volt. Tehát itt azt vadásszuk, hogy mik azok az ismeretek, amik szövegből kihámozhatók, és úgy adhatók át egy számítógépnek, hogy később a kommunikációs helyzetbe segítsen valakinek kijavítani a szövegeit, lefordítani a szövegeit, megtalálni szövegrészleteket, tehát olyan tudást produkáljon, amilyet az ember produkál, miközben ő továbbra is csak egy számítógép.
Mit jelent, és milyen területen alkalmazzák a számítógépes szövegelemzést?
Hát, hogyha belegondolunk, hogy a mai világban, mondjuk az interneten, hát tudom, hogy van sok zene, meg sok videó, de azért, amit az emberiség tudás néven összerakott eddig, azért az általában le van írva. Tehát minden, ami le van írva, a szöveg, most mondok egy ilyen közhelyt, de nagyon fontos, az mindig valamilyen nyelven van. Tehát nincs olyan, hogy egy szöveg az csak úgy van, tehát persze vannak olyan adatbázisok, ahol mindenféle betűsorozatok, különböző kódok jelentenek valamit, de normálisan az összefüggő szöveg az valamilyen nyelven van. Most a mai számítógépek a szöveget betűk, karakterek egymás utánjának látják, de egy picit se foglalkoznak azzal, hogy vajon ez magyar-e, angol-e, spanyol-e, pedig tulajdonképpen ebből további tudáshoz juthat. Tehát a szöveget úgy értelmezzük, hogy nem csak a betűk egymás utánja, hanem ezek a betűblokkok, mondjuk két betű közt azt mondjuk, hogy az egy szó, nagybetűtől pontig azt mondjuk, hogy mondat, hogy ezek az embernek több információt hordoznak, mint pusztán a betűk egymás utánja. Hát ezzel próbálunk foglalkozni, hogy ezt a tudást, vagy ebből valamennyit odaadjunk a gépnek, nyilván nagyon messze vagyunk attól, hogy az embert utánozzuk, de arra jó, hogy szűkebb feladatok esetén támogatást adott. Gondoljuk el, hogy mondjuk a keresésnél az, hogy én keresek egy szöveget, végül is mi történik, hogy keresek 7 darab karakter betűt egymás után, egy több százmilliárd betűből álló sorozatban, ugye, ami ott nekem az internet, és visszaad belőle mondjuk 75 ezeret, mert hát az lenne az az URL, az a weblap, amit visszaadott. De hát hol van ez ahhoz képest, hogy én a szót keresem tényleg, és olyan tartalmakat keresek, ahol a szó vagy a szókapcsolat tényleg jelent valamit, és nem csak a betűk foghatóak meg egymás után. Tehát egyfajta intelligencia, ami hát nyilván azt jelenti, hogy hamarabb találok meg információt, ha nem csak a betűkre építek, hanem a mögötte levő nyelvi tudásra. Másik oldalról ez további erőforrásokat igényel a géptől, tehát mondjuk ez egy ilyen világ. De hát, hogy az előbb említettem, nem minden van ugyanazon a nyelven, és olykor szükségünk lenne egy másik nyelvi megfelelőre. Ha ügyesek vagyunk és intelligensek, akkor ez elég egy szótár, tehát nem a fordító programokra gondolok, amiket hát most már sokan láthatnak, és gondolhatják róla, hogy azok nem elég jók. Esetleg erről is majd lehet beszélni, hogy tényleg miért nem, és mi a baj. De mondjuk egy szótár esetében, ha én egy szót nem értek, és hirtelen meg szeretném érteni, akkor pont nem úgy van az a szó leírva, hogy a szótárban szerepel. Az már egy intelligens további lépés, hogy a szónak megtalálja a tövét, és azt keresi meg a szótárban, mert az a betűsorozat az mondjuk a magyar esetében sokszor toldalékolt. És az is intelligencia, hogy megtalálja, hogy előtte meg mögötte is vannak szavak, és hogyha teszem azt egy olyan kifejezésen, hogy az A de le van írva, de utána az a HOC áll, hogy ad hoc, akkor az nem az az ad, amelyik a magyar ige, hanem az, amelyik az ad hocnak az eleje, és ez egy latin. Rögtön egészen más a helyzet, az AD-re, ezt pedig a mai számítógépek megtalálják, mint ahogy kutya szinonimájaként az EB az összes Európa-bajnokságot megtalálja. Hiszen az EB egymás után két betű közt az úgy néz ki. Ahhoz kell egy plusz, hogy ne találja meg, pedig ott van. Hát ilyesmik, de hát még ezt sorolhatnám, amivel a gépi nyelvészet foglalkozik.
Milyen területeken, mert ez egy dinamikusan fejlődő terület ez a szövegelemzés, milyen területeken alkalmazzák főként?
Ugyan, hát én most a tömeg alkalmazásról beszéltem, tehát egy intelligensebb. Bár azért zárójában megjegyezném, hogy ugye az interneten nem föltétlen arra van szüksége azoknak, akik az interneten nagyban üzemeltetik, mondjuk így általánosságban, hogy mindent pontosan megtaláljunk, mert én erről beszéltem, hogy milyen jó, hogy pont azt találom meg. Rögtön mondok egy nem tudományos szempontot. Ha mindig pont azt találnám meg, akkor azt a zajt, ami a holdudvarban van, azt én nem érinteném, hanem beleugranék pont a találatba, és esetleg nem jutnék el véletlenszerűen valami olyan helyre, ami kívánatos mondjuk egy marketing szempontból, de nem kívánatos a kereső ember számára, aki pont azt akarja megtalálni. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha mondjuk a vásárlónak bekötnék a szemét, és így ledobnák a pláza közepén a bolt közepére, aztán megveszi a dolgot, megint bekötnék és kihoznák. Hát attól működik a pláza, hogy mindenfele eltérülnek az emberek, és véletlenül olyat is megvesznek, amit korábban nem akartak. Tehát az internet pont egy olyan terület, ahol nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van a pontos keresésre, mert a felhasználónak igen, de ezt támogatók esetleg abból élnek, hogy én eltévedjek.
Igen, pontosan ezt most volt is egy botrány, hogy a árukeresőbe, hogy a legolcsóbb árukat hogy kidobja, és célzottan azokat a üzleteket dobta ki, akik ehhez hozzájárultak anyagilag.
Hát ez így szokott lenni, ez már ugye nem a nyelvtechnológia, de kétségtelen, hogy lehet ezt sok mindenre használni, hogy egy hasonló problémát mondjak, hát ha mindig látja a gép, hogy én miket keresek, és azok a nyelvi tartalmak számára összeállnak egy tematikus egységé, akkor legközelebb olyan hirdetéseket hoz, ami lehet, hogy nem is olyan nagy baj, mert ha engem érdekel, nem tudom én, a komoly zene, és minduntalan elmondja, hogy itt meg ott megjelentek lemezek, ez nem rossz, de hát el lehet gondolni, hogy sok minden információt meg lehet így szerezni, meg is szereznek. Mi egy kicsit, hogy mondjam, hát egy olyan világban élünk, legalábbis azok, akik annyi idősek, mint én, hogy sok mindentől tartanak, mert korábbi beidegződések alapján attól tartanak, hogy túl sok vagy valakik rólunk ezáltal, hogy mit keresünk, ami nem csak a betűsorozatok, hanem a mögötte meghúzódó tartalmakat jelenti, és miközben én büszke vagyok rá, hogy ezt megtaláljuk, mások ebből esetleg olyan fajta előnyt tudnak kovácsolni, ami korábban elképzelhetetlen volt, vagy hát ami elképzelhető volt, egy olyan apparátus, amit hát igen sokan nem szerettek, ugyanezt csinálták kézzel.
Igen, és hát én akik hívekkel kapcsolatban vagyok, ők egy kicsit meg is rémülnek ettől, amikor látják, hogy legutoljára kerestek egy hűtőgépet, és akkor már, amikor bármi más böngésznek az interneten, jönnek be a hűtőgép ajánlatok.
Igen, bár itt most egy pillanatra megállnék, tehát nagyon érdekes, hogy az intelligencia megvan, mert hiszen a hűtőgép kiderült, de ha már megvette az a szerencsétlen a hűtőgépet, miért ajánlgatják neki? Én egyszer vagyok Horvátországban, utána mindig horvátországi utat akar. Tehát látszik, hogy valakiknek a kezébe van ez a tudás, de még nem használták elég jól ki, mert általában már egy korábban megtörtént eseményből következtetnek. Persze nyilván nem csak polgári használata van az ilyesminek, és elképzelhető, hogy vannak következtető rendszerek, és nem csak a múlttal tudnak foglalkozni. Ez messze vezet, tehát nyilvánvalóan minden tudományos eredményt lehet sokféle dologra felhasználni, de hogy visszajöjjek, tehát ez lenne a tömegalkalmazás. De hát nagyon sokszor vannak olyan helyzetek, ahol nincs mód alternatívákat kipróbálni. Tehát nem azt szeretnénk, hogy hát földobok, mint a keresőprogram több oldalt, ugye az úgy szokott lenni, hogy beírtam valamit, kijön egy csomó oldal, ahogy az elsőt látom, egyre kettőre rákattintok, az már ritka, hogy még egyet lapozok is, de hogy valaki a 71. oldalra elmenjen a találatok közt, az szinte kizárt. Tehát maga a ranking, szép magyar szóval, ugye a sorba rendezés a meghatározó. Ha olyat tesz előre, amiről azt gondolja, hogy rám hatással van, optimális esetben pont azt kerestem, akkor én meg is találom, és nem érdekel a többi. De van olyan helyzet, ahol én nem érek rá nézelődni. Tehát nekem a megoldás kell, és ez például olyan szakterületek, amik nem a tömeg, hanem mondjuk egy orvosi alkalmazás, ahol gyorsan kell egy pontos információ, akkor ott azért sokat lehet fejleszteni azon, amiben foglalkozni.
Hát itt nagyon sokat lehet manipulálni, tehát visszatérve az előző megfigyelésre, engem az tölt el félelemmel, vagy az töltene el félelemmel, hogyha ezt csak megkapnám e-mailbe az unokám napi útvonalát a lakástól a óvodáig. Tudjuk ám, azért ez nem lenne kellemes érzés.
Hát én nem unoka, és saját magam. Tehát az, amikor azt veszem észre, hogy az okostelefonom anélkül, hogy bármikor mondtam volna neki, azt mondja, hogy ma a munkahelye még ennyi perc az út, és ezen az úton menjek. Én se nem kértem, se nem mondtam neki, hogy az az én munkahelyem. Tehát egyszerűen a napi gyakorlatból, a gyakoriságból kitalálja, hogy én reggel 7 és 8 közt arra megyek, akkor nyilvánvalóan erre nekem szükségem van, és már tájékoztat. Vagy most, amikor elindultam idejövet Esztergomból, akkor mondta, hogy mennyi idő alatt érek Budapestre oda, ahol valószínűleg megyek. Ez egyrészt nagyon kellemes, másrészt valóban van egy ilyen pici félelemérzete annak, aki hát egy picit belegondol ebbe, hogy ez még mit jelentett azoknak, akik...
Én már láttam házasságot emiatt megromlani, hogy a feleség nyomon követte a férjének az útvonalát.
Több is
ez
volt,
nem nyelvi kérdés.
Ez
nem nyelvtechnológiai kérdés.
Tehát ugye ez a katonai hírszerzésből alakult ki, lehet ezt mondani, ez az egész szövegelemzi?
Azt hiszem, hogy nagyon sok minden abból alakult ki. Van egy kevésbé ismert dolog, hogy tulajdonképpen maga a számítógép is. Tehát, hogy a számítógépnek ugye magyarul is benne van ez a számító, meg hát compute, minden nyelvekben a számolásról szól, de valójában a 40-es években iszonyú feladat volt az elején a világháború irányába, utána meg az induló hidegháborúba, hogy kódolni, dekódolni, tehát sifrírozni, desifrírozni katonai üzeneteket. És azt mondták, hogy ha van egy olyan mechanikus, vagy abszolút elektromechanikus eszköz, amelyik tudja ezt játszani, akkor lehet, hogy a fordítás problémája megvan oldva, fektessünk be, és legyen egy olyan gépünk. Tehát nem feltétlen számolni akartak vele, hanem már rögtön a katonai alkalmazás, és hát ugye most lehetett látni azok, akik esetleg látták a Kódjátszma című filmet, tehát hogy végülis az Enigma kódnak a megoldása és magának Alan Turingnak a szerepe ebbe az egészbe, az nagyon mutatja, hogy merről fújt a szél, amikor a gépet kitalálták. Az igaz, hogy a gépi fordítása mai napig nem jött be, amire ugyanúgy gondolták, hogy hát az egyik kódrendszerből a másikba, hát az egyik szöveg oroszul van, a másik meg angolul, akkor az olyan, mint egy kódolt szövegnek, vagy egy szövegnek a kódolt alakja. Hát akkor technikailag ezt le tudjuk zavarni, és olyan lesz, mint a fordítás. Hát ez nem egészen a fordítás, egy sokkal
komolyabb. Most az oroszok találtak egy jó módszert, mert hogy az internet sérülékeny, be lehet törni, jönnek az izék, a különböző betörők, és akkor elolvassák a titkainkat, ők áttértek a hagyományos manuális írógépekre. És ott csak papíron lehet akármit, oda viszik kézbe, és utána eltépik.
És hogy ez milyen modern, hát ez nem egy tudományos dolog, de egy ismerősöm unokája azt mondta, hogy nagypapának olyan printere van, hogy azonnal jön a betű, nem kell várni. Az írógép. Tehát ő látott már egy olyan, milyen modern az, nem kell olyan sokat, mint a nyomtatóra kiküldött szöveg. Van, akinek ez rögtön modern, lehet, hogy az oroszok is ezt csinálja. Kétségtelen, hogy úgy nehezebb.
Ezt lehet mondani, hogy az informatikus végül is minden területhez tud úgymond szövegelemzést vagy adatbázist készíteni. Tehát minden tudománytörlettel kapcsolatban
hát
van.
Ez egy alkalmazott szakterület. adott esetben tudomány, csak azt kell látni, hogy azért azt a területet, amivel foglalkozik, azt azért valamennyire illik tudni művelni. Tehát úgy nem lehet favágóként, hogy hát mivel én vagyok az informatikus, én bármihez értek, hát ezért alakulnak ki ezek a számítógépes valamilyen tudomány, hát az én esetemben ez pont a nyelv, tehát azért ahhoz valamennyire okos dolog érteni, mert azért a nyelv az nem olyan egyszerű, mint ahogy mindannyian gondoljuk, vagy sokan gondolják, mert ugye hát a focin kívül ilyen népszerű dolog, mint nyelvről megnyilvánulni, az emberek széles tömegei bármikor megnyilvánulnak, hiszen mindenki használja, és mindenki tudja, mi az. De azért ez egy sokkal bonyolultabb jószág, amikor géppel kezeli az ember, és sok helyen el lehet siklani, úgyhogy ezért van az, hogy hát valami csinálok, azt mondom, hogy fordító program. Hát még a végén meg is veszi. Jó, nem fordít, de hát nagyon szép színes
program. Igen.
Program.
Tehát, majd hogy... a fordító programát céloztunk rá az elején, igen. Hogy ott ez problémás, hogy mi a probléma a fordító programokkal?
Hát ugye most a fordításnál az történik, ha megkérdezünk egy fordítót, hogy az mit csinál, akkor azt mondja, hogy megértem a szöveget, és mondom. Tehát általában ugye a profi helyeken az anyanyelv az a célnyelv, tehát ő megérti a szöveget, igen. És az anyanyelvén produkálja. Tehát szinte automatikus. Ha megkérdezik, hogy mit csinál, nem azt csinálja, hogy alany, állítmány, tárgy, mert egyszerűen tudja. Mondják, tudja.
Igen.
Na most ezt nem tudta hosszú ideig az informatika, tehát az első fordító programok már a 40-es évek végétől egészen a 60-as évek, nem sokáig, de a 60-as évek közepéig folyt egy ilyen megoldjuk a nyelvészeti feladatokkal ezt a fordítási problémát, típusú probléma megoldás, de nem lett eredménye. És akkor ugye ez jelesül Amerikában volt, hogy mindenhol csináltak ilyet, de azért az amerikai kormány rengeteg pénzt rakott ebbe bele. És mivel látta, hogy most már 20 éve támogatja, de valahogy nem jön össze az eredmény, akkor egy bizottságot hoztak létre, és 1966-ban kijelentette, hogy hát durván leegyszerűsítve, kidobtuk a pénzt, hagyjátok abba. Úgyhogy leállították a 80-90%-át az ilyen munkálatoknak, és tényleg csak a legrátermettebbek maradtak, mert látták, hogy azon a dolgon így nem tudnak segíteni. Jobb-rosszabb változatban tovább élt, és egészen addig, hát elég nehezen ment ez a dolog, amíg meg nem jelentek a nagy kapacitású gépek, ahol már nagy mennyiségű szöveg volt, és nagy mennyiségű fordított szöveg. Tehát meg lehetett mondani, hogy ennek a szövegnek ez a fordítása, ennek ez, és ilyenkor, hát hogyha ez egy végtelen adatbázis volna, ami persze nagyon-nagyon távoli, de óriási egy adott szakterületen, akkor azt lehet mondani, hogy minden már valahogy le van írva meg a fordítása is, tehát egyszerűen csak meg kéne keresni. Na, de azért ez nem végtelen. Tehát nem lehet csak megkeresni, de keresek hasonlót. Aztán megpróbálom addig mozgatni, amíg majd olyanná nem lesz, vagyis hát a fordítás, a kapott fordításhoz képest annyira kell elmozduljon, amennyire a talált szöveg és a keresett szöveg egymáshoz való.
Ez nagyon érdekes, mert a fehérjék szerkezetének a meghatározásánál is van ilyen módszer. Úgy hívják, hogy homológia modellezés, hogy ismert szerkezetekhez próbálgatják azt az új szekvenciát, és ebből sok mindenki jön.
Ez valószínűleg azért, mint elv, általános a tudomány területeken, hogy próbálkozunk így. Na, ez nagyon ígéretesnek bizonyult, és gyakorlatilag ez mondjuk ugye a 90-es évek elejétől van, amikor már nagy mennyiségű szöveg elérhető, és akkor azt mondja, hogy nem mondom meg, hogy mi az alany, mi az állítmány, hanem keresek statisztikai alapon mintákat. Csak a statisztikának van egy iszonyatos hátránya, hogy ha valamiből nincs elég sok, akkor az nem jelenik meg szignifikáns módon, tehát mindig le fogja győzni az, amiből sok van. És hogyha van egy ilyen buta példa, mindig elmondom, de talán segít itt is, hogy azt a mondatot le akarnám fordítani sok-sok minta segítségével, hogy a postás megharapta a kutyát, akkor mindig az jön ki, hogy a kutya harapta meg a postást, mert hát a gyakoriság képtelenség, hogy a postások mellett álljon. Na most, hogyha én egy ilyen szöveget látok, nagy eséllyel valaki elírt valamit, nem magyar volt, nem tudta melyik az alany meg a tárgy, de ha mondjuk ezt a blik elején olvasom, akkor lehet, hogy valami buta helyzetben a postás négykézlábra állt, és valamit csinált. Tehát én nem attól adok hitelt valaminek, hogy le van írva, hanem azt is hozzáteszem egy szélesebb kontextusban, hogy hol van leírva, ki írta, milyen körmények között, és ez mind-mind nincs meg a gépnek. Tehát ő csak azt tudja, hogy gyakran mit mondanak, hogy kutya harap postást. Tehát ezt fordítom. Tehát statisztika alapon bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni, mert nincs elég megjelenése annak a mintának, hogy postás harapna kutyát.
De lehet súlyozni azért, nem? Hát...
Természetesen lehet súlyozni, de milyen alapon veszem elő egy olyan helyzetben, ahol tényleg a hétköznapi életben ilyen nem fordul elő, igen, az egyenlet. És ugye ilyenkor egy nagyon érdekes dolog van, hogy még több szöveget gyűjtök. Most nem felejtsük el a postást, csak még többet, mi történik? Minél több szöveget gyűjtök a statisztikai rendszernek, látszólag annál okosabb. Viszont bevezetem a zajt, amiről én ember nem látom, hogy zaj, de a gép így dolgozza fel. Ha egy analógiát mondhatok, mondjuk az arcfelismerő programok most már nagyon előre törtek. És akkor azt mondom, hogy ezen a képen itt van egy ismerősöm, itt van Gábor, és lefényképezte másodszor, harmadszor, egy idő után javasolja nekem, hogy írjam oda ezt a nevet mellé, mert ő az. És akkor egyszer mondjuk profilból néz, én tudom, hogy ő az, a gép nem mond semmit, én beírom, hogy ez is Gábor, itt most itt. Nárai professzor úrra gondolok, nem magamra. És innentől kezdve megzavarodik. Minden profilból néző ember Gábor lesz, mert annak is egy szeme van. Ő nem azt látja, hogy ez ugyanaz az ember, pláne, ha gyerekkori képet mutat. Hát végképp nem hasonlít rá. Tehát egy zajt vezettem be, elmozdítottam az eddig két szeme, egy orr, egy száj fejet egy olyan irányba, amihez sok-sok minta kell, hogy azokat újból fölvegye, hogy ő is ugyanaz az ember, de egy ideig a profilban nézők mind jobban fognak rá hasonlítani, mint saját maga, aki szembenéz. Tehát ez történik a nyelvben is, hogy hú, de jó, még van egy jelentése a szónak, azt is vegyük be. Na innentől kezdve csak a baj van, mert eddig ilyen nem volt, most már megzavarodik, hogy melyiket kell válaszol. És ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy tulajdonképpen minél több szöveg van, annál nagyobb a zaj, és akkor ki lehet találni azt, hogy szűkítsük a szöveg szak irányát. Tehát ha mondjuk a fűtésszerelési útmutatókból csinálok egy ilyen nyelvi adatbázist, akkor nyilván nem fognak bezavarni a interneten egyidejűleg babaszájton, sporton, politikába kereső rendszerek, mert ő a fűtés technikára lesz kihegyezve. Viszont fűtéstechnikai szöveg nincs annyi. Tehát az egy pici adatbázis, hiszen ott a statisztika nem lesz elég erős, mert hiány van. Ugye szépen magyarul ezt úgy mondja, tudom, sparse data problem, tehát hogy hiányzik az adat, tehát nincs elég adat, de ha hozzáteszek, akkor zajt vezetek be. Tehát itt a statisztikai rendszerek bár okosabbnak bizonyulnak bizonyos szempontból, mint a hagyományosok, hiába van nagyon sok szövegünk, az nem homogén, amikor meg homogén szövegünk, az meg nem elég nagy. És ebben vergődött ez a fordítástudomány az előző évekig, és gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy egy-két éve valami áttörés történt, és ez azért érdekes, mert amivel történt az áttörés, és ezeknek a fordítóprogramoknak még kevés a nyoma, már egy-kettő van az interneten, de valószínűleg megváltoztatja a hétköznapi véleményt, mert tényleg minőségi javulás lett. Egyszerűen ezek a neurális hálónak hívott jószágok, amik persze kicsit nagyképű nevet kaptak, mert nyilván az emberi idegrendszer egy kicsit odébb van komplexitásban, de mégiscsak valami olyan dolog történik, hogy megpróbálja úgy megérteni, mint ahogy az információ folyik át ugye az idegrendszeren, és ott mindenféle kisülések és egyéb ilyesmik vannak. Igen, ez tulajdonképpen azért nagyon érdekes, mert ennek a reprezentációja nem pusztán statisztikai. Tehát nem föltétlen az győz, akiből több van, hanem aki hasonlít. Tehát ha én azt mondom, hogy használok egy szót, és nézem a környezetét, hogy hogy használom, és van sok tízezer, százezer előfordulás, hogy fölismeri, hogy mely szavak hasonlítanak rá legjobban. Nyilván ugyanaz a szó elütve, egy betűt kihagyva, az önmagára nagyon hasonlít, tehát lehet látni, hogy az az ő elütése, hiszen egymilliószor ugyanabban a kontextusban voltak, csak az egyik az hiányzik belőle egy betű, a másikból nem. Vagy egy szinonim alak az odavaló. És így szép lassan megtanulja a nyelvi szövegeket, és ilyen neurális hálós ötlet már 20-30 éve is volt, csak az volt a baj, hogy nem volt a hardware, tehát a gépi háttér elég erős hozzá. És az a nagyon érdekes folyamat, hogy most, hogy megjelentek a nagy kapacitású gépek, sőt, ugye hát van egy olyan jószág, amit hát sokan tudnak, hogy van, mert hát azt tudják, hogy a számítógépnek a központi memóriát a CPU-nak hívták, vagy hívják, az úgy le van írva, de hát, hogy a GPU, ami a grafikus processzor, amit azért találtak ki, hogy ezt a sok filmet meg lehessen nézni.
Volt egy másik GPU is, de az...
Igen, de ez most a graphical processing. És akkor ez a GPU tulajdonképpen hatékony képmegjelenítésre van, és rájöttek, hogy ezek nagyon-nagyon erős eszközök. Mi lenne, ha nem csak a képre használnánk, hanem például tud-e segíteni nyelvi feldolgozásba, és kiderült, hogy ezeket nagyon lehet erre használni, és azzal, hogy így a kapacitás hirtelen nagyon-nagyon sokszorosára nőtt, hát most hadd ne mondjak számokat, mert ezzel lehet labdázni, ilyen milliárdokat lehet mondani. A lényeg az, hogy megoldható egy olyan feladat, amit 20 éve technikailag nem tudtunk megoldani. Tehát a matematikája ugyanaz, csak éppen ma beszaladt alá a hardware, tehát ha tetszik egy dolog, amit az ablakon kidobtunk, az most visszasonfordál az ajtó alatt, mert most már használhatóvá válik.
Lerohantuk a problémát. Volt egy időben, talán 40 éve, hogy a vívásban azt mondták, hogy elterjedt az a módszer, hogy fizikailag lerohanja az ellenfelét. Ezt a szovjetek üzték elsősorban. Egyszerűen az illető hiába volt ügyes, meg minden, már nem bírta energiával, és ennek megfelelően az, aki jobb kondícióban volt, az győzött. Most egy kicsit ez is ilyes.
Igen, és hogy itt lehet csúnyát mondani, mert ez nem egy szimpatikusnak tűnő módszer, de tényleg erről van szó, tehát hogy azt lehet mondani, hogy ne, a matematikája kész. Most nem mondom, hogy nem lehet még finomabb matematikát oda tenni, de alapvetően ez jó. Ez programozva van, bárki, bármelyikünk oda megy a számítógépéhez, internet, letölthet egy ilyen eszközt. Tehát az eszköz is kész, és jól működik. Adat kell hozzá. Hát nagyon-nagyon sok adat, nem nevezzük meg, a világon vannak cégek, nagyon sok adatuk van, de mondjuk én is szerzek. Tehát ami, ugye van egy akadémiai kutatócsoportom, illetve hát volt, meg most már nem tudom, hogy intézetet vezetem, de hát ez a Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, MTA, PPK, Pázmány Egyetemen fut, és itt a kutatásainkon most már egy több mint 3 milliárd, majdnem 4 milliárd szóval álló magyar szövegbázisból indultunk ki, ami azért a világban is elég jelentős méret. Ekkora méret esetén, meg ugyanazokkal a programokkal, mint a világ legjobbjai, tulajdonképpen olyan, mintha versenyképesek volnánk, most mi is fogunk eredményt elérni. Az érdekessége az ezeknek a matematikai módszereknek, ennek a lerohanósnak, hogy van több ezer paramétere, amit állítgatni kell. Na most ezt egyenként kipróbálni mindegyiket mindegyikkel a szinte képtelenség, tehát egyre erősebb szerepe van az intuíciónak. Az intuíció eddig is ott volt, de most ezt úgy kell érteni, van egy ilyen kedvenc képem, hogy hát Józsi bácsi tudta a kazánnál, hogy amikor ott jön a gőz, akkor ennyit kell húzni rajta, szóval nem tudta hány bár, ő azt tudta, hogy ilyenkor azt kell csinálni, és ez működött. Na most ilyen embereket gyűjt a világ nagy cégeinek a legtöbbje, akik intuitíve hozzá tudnak szólni, és úgy állítják a paramétereket, hogy ugyanaz a matek, ugyanaz az informatika sokkal hatékonyabb. Na most ezt nem lehet megmondani, hogy mi ez a készség, hát a pókert is hányan játsszák, azt néhányan nagyon ügyesek. A többiek meg ugyanazt a játékot rosszul.
Na itt visszatérünk megint, vagy oda jutunk a hit és a tudás problémájához, mert ugye kétféle megismerési módszer. Az egyik a digitális, az a számítógép, és a másik meg az intuíció, amikor az egészre rálát az illető.
A tapasztalati. Igen. Ez most nagyon jön előre, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha hatékonyan tud egy ötletet kipróbálni, mondjuk ott még sokkal gyorsabbak annál a nagy cégnél a gépek, akkor kitalál egy ötletet, és nem egy ember, hanem 300, mert ott egy nagy stáb van, és egy perc múlva bizonyosodik meg róla, hogy ez nem jó, kezdi a következőt. Az én stámom, ahol nagyon kevés ember van, és egy hét alatt fordul le az a program, ami nekik egy perc alatt, akkor az a helyzet, hogy mi lemaradunk, az olló nyílik, mert a nagyoknál összegyűjtik a legintuitívabb embereket, ráadásul nagyon hatékony ilyen kompilálási ciklussal, tehát lefordul a rendszer, megnézi, nem jó, kidobja, kezdi a következőt. Várhatóan ott további jó eredmények jönnek, nem mintha mi nem volnánk okosak, és adott esetben vaktyúk módszerrel még el is találhatunk valamit, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem pusztán az algoritmus, vagy a matematikai, vagy nyelvészeti gondolkodás segít most, hanem egy ilyenfajta, igen, hát amit itt a professzor is mondott, gondolkodás.
Amikor olvastam az életrajzát, amikor elvégezte az egyetemet, a programozómat,
Igen, hát az két lépcső volt. Igen. Abban az időben csak reklámozom, hogy én jártam BSC-t, meg MSC-t, pedig a 70-es években volt, mert 3 év programozó matematikus volt, és mindenféle plusz tárgyak fölvételével további 2 év, amitől programtervező lett, az főiskolai diplomát adott ez egyetemit, tehát pontosan azt játszottuk el, csak mi még nem tudtuk, ez egy ilyen kísérlet volt, hogy úgyhogy én programtervező is vagyok, de nincs jelentőségem.
Ugye elkezdett a Zenetudományi Intézetbe dolgozni, ugye?
És hát ez igaz.
És hogy itt egy ilyen régi zene adatbázist csináltak.
Hogy jött ez ide? Úgy jött ide, hogy zenéltem, illetve hát mondjuk, hogy zenélek, csak magyarul ezt nem lehet jól mondani, akkor is, meg most is, bár akkor aktívabban.
Milyen hangszerem?
Hát ilyen fúvós hangszerek, tehát én nekem volt egy zenekarban, én szakszofonoztam, fuvaláztam, de hát mindenféle blokkflőt azért a reneszánsz barokkba inkább furiázgattam. Szóval én nagyon szerettem a zenét, csak hát már akkor jártam a nyelvészetre, azt még nem fejeztem be, a TTK-t már befejeztem, és hát mondom, én megyek olyan helyre, ahol majd ilyen számítógépes nyelvészt keresnek, de hát én akkor nem volt. És láttam, hogy kiírnak egy pályázatot a Zenetudományi Intézetbe, egy ösztöndíjas pályázatot, én azt megpályáztam. Megnyertem, és akkor hát 5 évet dolgoztam ott, és hát ott ugye számítógép nem volt itt, azért abban az időben gépidő volt, csak jelzem. A vége felé jöttek az első PC kísérletek, és azok se jöttek volna, ha nem egyik kolléganőm férje dolgozik egy olyan intézménybe, ami éppen akkor fejlesztett egy ilyen magyar kis személyi számítógépet, és abból kaptunk valami olyan gyermeteg változatot, hát ha a hallgatók megértik, hogy mi az, hogy 2 kilobájt memóriája volt. Tehát 2048, hogy szoktam mondani, minden egyes bájt a személyes kapcsolatban voltam. És emlékszem, hogy az első ezzel kapcsolatos munkám volt, hogy a Halmos Béla disszertációjában megszámoltuk ott, nem tudom én, Ádám bandájának, a nem tudom én miért. Szóval emlékszem, hogy egy teljesen óvodás dolgokat, de hát óriási lelkesedéssel. És akkor volt egy pillanat itt ez a az a pillanat az volt, amikor egy olyan zenész, aki a zenei területen abszolút top, ugyanakkor az intuíciója, meg a világ iránti, nem is tudom, figyelme, az észreveszi, hogy a számítógép segíthet, és az első PC-k megjelent, akkor engem Dobszai László becserkészett, és azt mondta, hogy itt van egy óriási gregorián anyag, aminek Nyugat-Európában megírták a kézzel természetesen, az óriási nagy, hát a kódexirod alapján, a hipotetikus, különböző forrásoknál, tehát különböző szerzetrendeknek különböző kolostoraiban való rendet, ami hát kialakult, hogy különböző európai területeken milyen módon volt a teljes egyházi év, meg hát az ünnepeknek a hagyománya, és hogy hol, mit, mikor énekeltek, de hát rengeteg a hiány. Tehát lukasak ezek, hiányoznak a kódexek, nem egyértelmű a dolog, és gyakorlatilag Mainztól keletre senki nem csinált semmit, ő összeszedte ezt, de hát ez kézzel képtelenség, írjunk rá valamit együtt, hát itt az együttet én macska körömben mondom, mert hát Dobszai professzor úrnak inkább a Szentrei Janka szokott a kötőjelen a túloldalán lenni a nevének, és nem a Prószéki Gábor, de úgy alakult, hogy írtunk egy könyvet, amiben hát ő csinálta a lényeget, tehát hogy szokták mondani, hogy elefánt és egérke mennek át a időm és dübörögnek, tehát én ő mellette mentem, de kétségtelen, hogy nagyon korai állapotában sikerült számítógéppel ezt a Cantus Planus világot megfogni, és a közép-kelet-európai hagyománynak a teljes kódexirodalmát fölvittük, vagy hát a kollégák fölvitték gépre, és az én programom kezelte őket, és ők rengeteg rekonstrukciót hajtottak végre a segítségével, szép magyar neve, ami latin, csak latin neve volt, hogy Corpus Antifonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae, és ez a program az egyetlen és első olyan program volt nekem, amelyiknek latin volt a kezelő nyelve, tehát még
ez igen.
Úgy gondoltuk, hogy ha már a Cantus Planus világban a latin a kezelő nyelve, akkor legyen ennek, tehát visszalatinosítottuk még a számítógép angol kifejezéseit is, és ez egy nagyon sikeres program lett, és tulajdonképpen örülök, hogy már sok-sok több évtizeddel azután, hogy eljöttem, hát ez már az interneten is a Zenetudományi Intézetnél ott megtalálható ez, és ami még érdekesség, és talán azok számára, akik ugye minden körülmények közt a publikációk meg a rájuk való hivatkozások darabszámát számolják, hogy én ezzel nem foglalkoztam, mert bár nagyon szerettem ezt csinálni, de hát ez évtizedekkel ezelőtt volt, és én foglalkoztam a magam gépi nyelvészeti dolgaival, és pár éve vettem észre, hát mondhatom, hogy iszonyatos az idézettségem, hiszen Dobszainak nagyon nagy az idézettsége, mert nem elég, hogy ő egy alapvető meghatározó ember volt a magyar gregoriánumban, de a nemzetközibe is. Ráadásul számítógépet először vezetett be a témába, tehát erre a könyvre olyan mennyiségű hivatkozás van, amit hát megkockáztatom, hogy a saját területemen nem fogok elérni, hiszen én nem leszek olyan központi alak, mint ő volt, és nem leszek annyira innovátor, hiszen már rég van számítógép, mondtam, eddig erről meséltem a nyelvészetbe. Tehát nagyon érdekes, hogy darabszámra azt hozzá ragasztom a saját bibliográfiámhoz, akkor kiderül, hogy referenciákban az egy nagyon erős mű. Kérdés, hogy ez ugyanannyit ére, mint a napi gyakorlatom, bár nem azért nem tagadom meg, örülök neki, hogy én csináltam, csak egy kicsit oldalra van.
Ügyesen kell a partnert megválasztani.
Igen, ez, én akkor nem tudtam, én csak örültem ennek, tehát amit itt kérdezett, ez egy nagyon utólag kiderült, nagyon sikeres dolog lett. Én azt hittem, hogy ez csak egy egyszerű kis programozás, és egy pár évig dolgoztunk együtt, de hát úgy látszik, hogy ebből több lett.
Most elhangzott ez a napi gyakorlat. Mi a napi gyakorlat? Tehát mi az a tudományág most, amivel igazán foglalkoznak?
Hát igen, ez most, tehát jó lenne, hogyha az embert a tudománnyal foglalkozó emberként hívják ide, akkor azt mondom, mert reggeltől estig csak a tudománnyal foglalkozom, ehelyett az is elhangzott, hogy most év első fele óta ugye egy intézet, nyelvtudományi intézet igazgatója vagyok, egy igazgató szeretné hinni, hogy ő tudományos munkát végez, ráadásul az az épület, ahol az intézet van, az éppen felújítás alatt van, tehát költözött, meg felújítják, meg ilyesmik, úgyhogy rengeteg időt elvesz. Emellett a kezdetek óta, amióta Roska Tamás professzor megalakította információs technológiai, és ma már és bionikai karta Pázmányon, én ott is tanítok, ezt nem adtam föl, sőt, az a kutatócsoportom, amelyiket ott indítottam, és már 6. éve működik, az most ugye formálisan már nem lehet az enyém, mert az akadémiai intézeteket nem lehet halmozni, de hát azért fontos számomra, hogy a doktoranduszaim hogy dolgoznak abban a csoportban, tehát ővelük tartok aktív kapcsolatot. Igyekszem még sok társadalmi, még egyéb feladatnak is megfelelni, és akkor az derül ki, hogy hát mindig csak futok magam után, de azért nyilván most, amit emlegettem, tehát ennek a gépi géppel való adatgyűjtést nem is emlegettem, csak hát így beszéltünk ezekről a neurális hálókról. Az eredmény az, hogy olyan fajta ismeretekhez juthatunk, amiről ez a felkonferált előadás is fog szólni, mely ismereteket be lehet rakni egy olyan rendszerbe, amelyiknek nagyon hiányoztak ezek az ismeretek, mert eddig nem voltak kézzelfogható formában. Tehát néhány éve kialakítottam egy olyan kollégáimmal egy olyan rendszert, amelyik azt csinálja, hogy a szöveget olvasva, körülbelül abban a sebesség, azzal sebességgel, ahogy az ember is olvassa a szöveget, ugye az írott szövegről szól, rögtön értelmezi, és megpróbálja valós időben összekapcsolni a különböző részeket, tehát amire elhangzik a bemenet, már én tudom is, hogy mit mondott. Ez persze egy nagyon szép álom, de ha elképzeljük, hogy ott a hírek alatt a televízióban sokszor beúsznak szövegek jobbról. Ha valaki kipróbálja, hogy bejön az első szó, mi lehet a következő? Majdnem eltalálom már, a világismeretem segít benne, jön a következő. Összerakom, egy ilyen rendszert építünk, és ennek tulajdonképpen az egyik része nyelvészet, mert hát ott vannak aranyállítványtárgy, de a másik része világismeret. És erre nem volt eddig példa, hogy mi a kutyáról ne csak azt tudjuk elmondani, hogy KUTYA, meg hogy főnév, meg hogy mély hangrendű, hanem azt is el tudjuk mondani, hogy szőrös, ugat, a szomszédnak is van, és így tovább. És most a világismeretet gyűjtjük ilyen neurális hálók segítségével a szövegekből, és hozzá tudjuk rakni ezekhez a szimbolikus rendszerekhez, amik egy-egy szóról több száz ismérvet fognak tudni, amit minden ember tud, de ennek a kézi megoldása az évszázadokat jelentett volna, és most gyakorlatilag legyárthatók ezekkel az automatikus eszközökkel, jó rosszul néha azért téved, ezek a speciális jegyek, és így egy sokkal hatékonyabb elemző rendszert építünk. Hát építem én is fejben, meg erről beszélek, de igazán azt remélem, hogy a különböző részfeladatokat a doktoranduszaim, meg olykor én magam is együtt csináljuk. Hát ezzel foglalkoznék mostanában.
Most úgy hívő embernek, bocsánat, hogyha még egy kérdést föltennék, hogy mi a hasznunk? Tehát az ilyen jellegű kutatásokból, vagy ilyen irányban az emberiségnek mi lesz az effektíve haszna?
Hát ugye ezek nagyon nagy szavak, és nyilván az ember, amikor elgondolkozik, akkor ezeken is gondolkozik, de azért, ha az ember őszintén csinál valamit úgy, hogy azt gondolja, hogy az jó, akkor én menet közben azt gondolom, hogy akkor nem lehet, hogy ne legyen haszna. Aztán időnként megállok, körülnézek, hogy tényleg van-e, de ha semmi rossz szándék nem vezet, akkor biztos, tehát feltehetőleg a komplex számok felismerésekor még nem tudták, hogy mi lesz a haszna, hanem felismerték, hogy ilyen van, és később jött mondjuk az elektromosság, ahol ennek tényleg haszna volt, vagy a számelmélet, tehát hány matematikus kérdeznek, hogy milyenek a haszna, hogy ottan számokkal molyolnak, és akkor egyszer csak jön egy ilyen internet biztonsági feladat, ahol irdatlan prímszámokkal lehet dolgozni, és rögtön a biztonságban mennyi haszna van. 100 éve senki nem tudta, azért csinálom, mert szép.
Én mondok egyet, a nyelvek kihalását meg lehet őrizni, mert hogyha jók a fordító programok, akkor én beszélhetek állandóan magyarul, és remekül fordítják, nem kell más nyelven kommunikálni.
Egy angol meg egy japán, pont ezt a példát szok, vagy német meg japán beszélgetés, és van már olyan program, amivel tudja fordít.
Igen, valamilyen szintig van, de egyébként sokkal egyszerűbb, azt mondják, léteznek ilyen cikkek, hogy például azon nyelvek, ahol a Wikipédia megjelent azon a nyelven, ez nem egy abban az értelemben tudományos teljesítmény, hogy programot kellett írni. A digitális világ a túlélésre segíti a nyelveket. Tehát azok a nyelvek, ahol már ekkora tudás van az interneten, azok garantáltan túlélnek. Tehát nyilván azokra érdemes további eszközöket építeni. Magyar nagyon jó helyen van. Tehát közel sem vagy. Persze az angol az nagyon elő van, meg mint amin a kínai. De hogy az nagyon érdekes, hogy messze jobb helyen vagyunk, mint amit szoktunk magunkról hinni, legalábbis ezen a területen. És azért ez a haszna dolog, bocsánat, hogy visszatérek itt erre a kérdésre. Hát az nekem rögtön az elején, tehát én az egészet úgy kezdtem, hogy zenetudományi, de aztán utána sok minden jött, és én továbbra is műveltem ezt, meg írtam könyvet, meg próbáltam összerakni az íróasztalomon ilyen modelleket, míg el nem jött egy olyan gyakorlati alkalmazási idő, ez pont a rendszerváltáskor volt, ahol hirtelen kiderült, hogy lennének olyan lehetőségek, hogy ebből az alkalmazásból akár hasznos, most a szónak, akár anyagi értelme és hasznos termékeit előállítsuk, mert akkor éppen megjelentek az első szövegszerkesztő programok, és azt szerették volna, hogy legyenek bennük helyesírási eszközök. Na most ez akkor nem volt triviális, hiszen az angol helyesírási program az olyan, hogy soroljuk fel a szavakat egy listába, és nézzük meg, hogy ami jön, az valamelyike, S-sel vagy S nélkül, ugye ez az angol bonyolultsága. De hát ha magyarban az van odaírva, vagy asztalaitoké íra, az nincsen felsorolva a szótárban, csak az van, hogy asztal, tehát kell egy ilyen szóalaktani elemző program, nekem ilyen nem volt. kiderült nagyon hamar, hogy egy hasznos eszközt lehet belőle csinálni, és hát most egy kicsit büszkén vagy nagyképűen mondhatom, hogy a legnagyobb példányszámba használt magyar szoftvereszköz, hiszen emberek milliói használják, ilyen más magyar szoftvereszközzel nem fordulhat elő, hiszen minden Word-ben, hadd mondjam meg, más szövegszerkesztőben ez fut. És az mindenképp egy jó érzés, hogy persze nyilván mindent nem tudtunk megoldani, de hát most már tehát több mint negyed évszázada ott vannak a termékeink, és használják, aztán utána még sok másik is, és nem csak magyar nyelvre. Tehát nyilván akkor azt gondolom, hogy akkor már van haszna, ha ezt ennyi ember használja, és valahogy segítem az életüket. Biztos van, aki morcok, hogy neki ez nem jó, de én szívesen elmagyarázom a konkrét kívánságról, hogy miért van azzal a probléma. Ez egy ilyen eszköz. És hát persze megcsináltuk az első fordítóprogramot is 2000-es évek elején. Az egy óriási pehjünk volt, mondhatom nyugodtan, hogy az a nagy világcég, aki ma már szinte mindenhol ott van, az nem sokkal ezután megérkezett Magyarországra, és bevezette az övét, amikről hát nem tudom mennyire objektív egy ilyen mérés, de hát kimutatták, hogy hát a miénk jobb lett volna, de kit érdekel az, amikor a másik pedig erős. Tehát volt olyan tevékenységünk, amire azt gondoltuk, hogy nagyon hasznos, mert lám angolról magyarra a magyar ember tud majd fordítani, ma is tud, és ma már egyre jobban tud. Adott esetben ez már nem a miénk, amit használnak ilyen léptékben, mert hát mások meg tudták ezt oldani máshogy.
Tehát önöknek van egy nyelvtechnológiai kutató cége is, ugye, amiről most végig konkrétan igen, nem beszéltünk.
Hát a cég maga, ugye az már 91 óta van, tehát arra leginkább azért vagyok büszke, hogy Magyarországon van egy KFT, ez a Morphology KFT, amelyik 21 éve abból él, hogy nyelvtechnológiai dolgokat csinál. Tehát, hogy nem kellett adóprogramot írnunk, hanem tényleg ezt csináljuk. Ez kutat és próbálja az eredményeit belerakni a hasznos alkalmazásokba. Van egy ilyen akadémiai kutatócsoport, van az akadémiai tevékenységem, meg az oktatás, úgyhogy én magamba próbálok egy ilyen egyensúlyt találni, és hát mindig a érdekesebb felé, vagy a fontosabb felé tudok menni. Egy picit talán hiányérzetem is volna, ha nem lenne ennyi lábam, mert valahogy én így alakult az életem.
Interdisziplinárisan elemel, és így több helyen, igen, több területen. Még visszatér, hogy az atya kérdéséhez, ugye van az írott szöveg, meg van a beszéd. És hogyha halljuk azt, hogy valaki hogy beszél, az, mint hogy az előadásban is lenne erről szó, hogy elolvastam a vázlatát, tehát abból egy csomó mindenre lehet következtetni.
Hogy nem, az Vicsi Klára professzor asszony része, mert ketten tartjuk ezt az ominózus előadást, és ő beszédkutató, számítógépes beszéd kutatással foglalkozik, tehát az ő része, én ezt nem venném el, meg nem is vagyok annak szakembere. De ugye nyilván arról van szó, hogy a nyelv a számunkra tanultuk elsődlegesen a beszédben jelentkezik, és persze másodlagos az írott. A számítógép világában ugye minden valamilyen szimbólumok egymás utánjával válik, tehát azt lehet mondani, hogy hamar a beszélt szöveg is karakterek vagy szimbólumok sorozata lesz, ami meg írva van eleve így van, tehát minden előbb-utóbb a, mondjuk arra a területre keveredik, amivel én foglalkozom. Viszont nem mindegy, hogy hogy írjuk át azt a hangzó dolgot, milyen szimbólumokra, és épp arról beszél, hogy nagyon sok olyan paraméter van, amit korábban azért nem vettük figyelembe, örültünk, hogy a gép valamilyen szintig meg tudja érteni a hangzó beszédnek a részeit, de hogy a hangulatát, meg az attitűdjét, azt is megismerhetjük-e, hát ő pont erről beszélt.
Igen,
hát
egy depressziót esetleg lehet depresszióra.
Ez egy nagyon érdekes kutatás. De hát ehhez én biztos, hogy nem értek, bár csatlakozik a kettő, de úgy látom, hogy azért a miénk az tényleg a nyelvészetnek mondjuk a törzs nyelvészet irányához kapcsolódik, míg mondjuk a beszédkutatás, az fizika, akusztika, elektrotechnika, rengeteg olyan dolog van, aminek a végén jön csak be a nyelvészet, hiszen nyelvi jelről van szó, de a jelfeldolgozás az messze több, mint pusztán nyelvészet. Ez egy nagyon érdekes kísérlet, és hát sokszor voltunk, vagyunk a beszédfeldolgozó kollégákkal kapcsolatban, tehát integrálunk rendszereket, és akkor megszólal az, amit csináltunk, vagy felismerünk valamit, és utána arra tudunk reagálni. Tehát ez egy
hát az időnk lejárt, azért még sok kérdés bennünk maradhatott, bennem legalábbis, de már nem is akarok ebbe belemenni, csak így elgondolkodtatónak így azért föltenném azt a kérdést, hogy a nyelv, azt tudjuk, a nyelv és a gondolkodás az összefügg. Tehát a gondolkodásunk fejlődése függ a nyelvünk fejlődését, és hogyha ilyen programok vannak, ilyen szövegelemző programok, adatbázisok, hogy mennyire lesz hatással a nyelv fejlődésre, meg a gondolkodásunkra. Tehát, hogy ez egy a társadalom fejlődésére.
Igen, hát valahol megjelent egy közhelyi szótárnövi könyv, és abban biztos az lenne itt a mellé írva, hogy ez egy hálás vita téma. Itt nagyon sokat lehetne vitatkozni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb volna a népnevelés, ahol is az ember megtanul gondolkodni is, meg nyelvet használni is. Az a baj, hogy mindig a végtermékkel próbálunk valamit tenni, tehát sokszor halljuk azt, hogy a nyelv így úgy romlik. Szóval én ünnepélyesen jelzem, hogy a nyelv az nem romlik, az változhat, az nem romlik. A nyelvhasználó lehet, hogy kevésé művelt, és emiatt sok minden ebből adódik. De hogy mindig a nyelvet próbáljuk művelni, én azt gondolom, hogy a nyelv teljesen jól érzi magát, az, amit az autópályán levő autókat az alapján, rendszám alapján, vagy szín alapján büntetnénk, hogy melyik megy gyorsan, meg nem, pedig valójában azokat az embereket kellene nevelni, akik fölöslegesen okoznak másoknak problémát. Tehát az emberek fejében van a probléma, és nem az autópályán meg a rendszámokkal. Szóval egy picit olyan a nyelv, hogy ki van szolgáltatva, mert számítógépen kívül még mindig csak az ember használja, és az embereknek a, és azt hiszem, hogy ez mind a családban, mind a társadalomban nagyon fontos, hogy megfelelő igényes emberfőket ugye állítsunk elő, és akkor ők majd jól fognak gondolkodni, és jól fognak nyelvet használni. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, úgy, hogy közben tudni kell, hogy ezek a gépi eszközök használhatók, de a megfelelő helyen, mert ezek támogatnak, de nem helyettesítenek.
Tehát könnyíti a gépi intelligencia.
Könnyíti, de tessék odafigyelni, az igényes ember olvassa el, amit csinált akkor is, ha a gépi eszköz segített neki. Tehát a baj az, ha elhiszem, hogy a gép mindent megold, talán az is baj, ha azt hiszem, hogy nem segít.
Nagyon szépen köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Prószéki Gábor professzorónak és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták meghívásunkat a Hit és Tudás műsorba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve egy rövid regisztráció után ingyenesen a Mária Rádió archívumában is meghallgathatják. A Mária Rádió Facebook oldalán híreinkről, aktualitásainkról tájékozódhatnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsorral.
Hit és Tudás.
Bátor Botond atya gondolatait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Bátor Botond pálos szerzetes. Elmúlt a nyár, a strand belépő rég lejárt, szól a régi sláger. Ez jut eszembe, amikor az ősz csodálatos szépségében gyönyörködök. Múlnak az évszakok. Igen, de valahol mégis van egyfajta állandóság az életünkben. Állandóság az emberi kapcsolatainkban, bár abban is mindig van változás, de mégis mindig ugyanaz. Állandóság van önmagunk tekintetében is, bár nálunk is. Elmúlnak időszakok, és újabb évszakok, újabb időszakok köszöntenek be. A változás és az állandóság hozzátartozik az életünkhöz. És hogy mindezt még mélyebben meg tudjuk élni, annak szépségeit és ugyanakkor nehézségeit is, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy szinte mindig Isten jelenlétében éljünk. És ebben nagyon sokat segít a Mária Rádió. Hiszen amikor bekapcsoljuk, meghalljuk a rózsafűzér imádságot, vagy éppen valaki egy szenténeket énekel, vagy a szentírásból hallunk egy-egy mondatot, vagy éppen egy szentmisébe kapcsolódunk bele. Az elmúlás és az állandóság, a változás és az azonosság. Ezek mind-mind belefonódnak az imádságban Isten idejébe. Vagyis összekapcsolódunk az imádsággal Isten idejébe, belekapcsoljuk a mi időnket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a Mária Rádiót, aki teheti, támogassa, segítse. Először is imádkozzunk a rádióért. Hiszen ezzel az imádsággal mi magunk is összekapcsoljuk saját időnket, a Mária Rádió idejét Isten idejével. És aki teheti, hozzon áldozatot a Mária Rádióért adományával, hiszen nagy szükség van arra, hogy a rádió ezt a csodálatos feladatát be tudja tölteni. Köszönöm, hogy meghallgattak a kedves hallgatók, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bátor Botond atyát hallották.
December 8-a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Ezt a napot a Mária Rádió évek óta a hallgatók kedvenc témáinak, kéréseinek szenteli. Válaszolunk hallgatóink kérdéseire, vagy együtt imádkozunk szándékaikért, örömeikért és bánataikért. Ha szeretnék megüzenni a rádió munkatársainak, hogy idén, a szeplőtelen fogantatás ünnepén mit várnak a Mária Rádiótól, írják meg a verakukacmariaradio.hu e-mail címre, vagy jelezzék a 061-373-0701-es szerkesztőségi telefonszámon. Szeretettel fogadjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek, s van idejük heti vagy kétheti rendszerességgel magazinműsort készíteni a Mária Rádió számára. Az alapvető rádiós ismereteket a rádió szerkesztőségében megtanítjuk, a műsor készítésétől, felépítésétől kezdve a hanganyag vágásáig. Plébánosi ajánlással ellátott önéletrajzaikat a verakukac@mariaradio.hu e-mail címre várjuk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.